Amikor még a nyáron beszélgettünk arról, hogy majd minden bizonnyal jön a második hullám, akkor valami ilyesmire számított, mint amiben most vagyunk, vagy ennél rosszabbra, jobbra?
A mienségét tekintve, tehát hosszra, időtartamra és betegszámra tekintve ugye nem tudtuk, ezt most se tudjuk, de arra, hogy lesz, és jó eséllyel durvább lesz, mint a tavaszi, arra számítottunk, méghozzá a többi koronavírusnak a mintázatából. Ugye ez volt az egyetlen fogópont ahhoz képest, hogy most vajon mire számíthatunk ettől a vírustól, és úgy tűnik, hogy bejött, és látjuk is ennek most a hatását.
Néhány nappal vagyunk azután, hogy egy komolyabb szigorító intézkedés csomagot jelentett be a kormányzat. Virológusként egyetért ezekkel az intézkedésekkel?
Mindenképpen egyet kell érteni az olyan intézkedésekkel, amik a kontaktus számot csökkentik. Teljesen mindegy, hogy most térben, időben vagy hogyan. Egy vírus terjedése szempontjából az, hogy mennyi interakció van az emberek között, ez nagyon nem mindegy. Ha ez több időben, térben is, vagy olyanokat korlátozunk, ami mondjuk hangsúlyosabb, mondjuk estői összejövetelek hasonlók, akkor ez mindenképpen jó a vírus szempontjából. Egyszer kérdezték tőlem, hogy miért nem az van a világban, hogy mindenki a virológusokra hallgat, és akkor mondtam, hogy ez nagyon nem lenne jó, mert a virológus mindent bezáratna. Nyilvánvalóan figyelni kell a gazdaságra is, és a politika dönti el, és a politikus dönti el, hogy hol van az aranyközépút, ezért nehéz ezeket megítélni, de virológusként mindenképpen üdvözítő az, hogyha az emberi interakciók száma csökken, ebből várható valóban majd az, hogy bizony a beteg számok is majd remélhetőleg esni fognak.
De akkor most mégis a virológusokra hallgatott az operatív?
Ezt nehéz lenne megmondani. Én nagyon remélem, hogy így van. Minden esetre, ami most történt, az várható volt és üdvözítő.
Mennyi idő múlva érdemes a statisztikát figyelnünk? 10 nap, 14 nap, 3 hét, hogy lássuk ennek az eredményét?
A gold standard, az arany kőbevésett szabály, ez a 2 hetes szabály, ezt már tavasszal is lehetett látni. Nyilvánvalóan ez sok minden módosíthatja. Úgyhogy én most, ha erre válaszolnék, akkor azt mondanám, hogy nagyjából 2 hétre számítsunk, de lehet, hogy ennél több lesz. Nagyon sok minden befolyásolja, ugyanis az emberi mozgás mintázatok, a viselkedés, a szabályok betartása, millió olyan más faktor is, amit most föl sem tudok sorolni, mert még nem ismerjük, de nagyjából ez a 2 hét tavasszal is működött, és úgy tűnik, hogy most is működik.
Mit gondol a közterületen való maszk használatról? Mit gondol erről, hogy ez most a nagyvárosok nagy részében kötelező?
Ugye erről szoktam mondani, hogy ha valamit nem tudjuk, hogy meddig ér, hogy meddig érnek a csápjai a fertőzésnek, akkor érdemes azért a lehető legtöbb olyan intézkedést megtenni, ami segítheti ennek az ismeretlennek a gátolását. Ugye most nem pontosan tudjuk, hogy az utcán sétáló emberekből sejtjük, hogy hány lehet fertőzött, de mégsem tudjuk pontosan. Én azt gondolom, hogy ez is szükséges és jó. Úgyhogy minden olyan dolgot meg kell ragadnunk, ami egyszerű, könnyen bevethető. Azt gondolom, hogy egy maszkvisel is abszolút ilyen, úgyhogy ha csak egy pici hatása is van, akkor már megért.
És ön most egyébként mit sejt kutató? Hogy hány fertőzött lett az országban?
Ez egy nagyon jó kérdés. Fogalmam sincsen, és ezt szoktam mondani erről, hogy nem is a számokat kell nézni, soha nem a számokat kell nézni, hanem a trendeket kell nézni. És hogyha trendeken azt látjuk, hogy nő a kórházi kezelések száma, nő a halálozás, látjuk, hogy egyre több a pozitivitás, meg a betegszámok, akkor ebből sejthető, hogy most még valamiféle olyan stádiumban vagyunk, amikor azért még számíthatunk ennél rosszabbra is. Tehát ezeket kell figyelni. A számok önmagukban nem sokat mondanak, hogyha nem helyezi kontextusba.
Akkor nem ismer nekem tippen egy számot?
Fogalmam sincs. Ez a legőszintébb és a legtudományos válasz.
És ilyen szorzó játékba sem akar belemenni, mert itt az elmúlt hónapokban...
Itt most az R0 értékre gondolunk? Vagy mondjuk növekmény?
Arról is beszélhetünk, de most arra gondoltam, hogy az igazolt fertőzötteket hányal kell megszorozni ahhoz, hogy közel kerüljünk a valós képhez. Itt mondjuk a 2-4-től egészen 20-ig is hallottam már értékeket.
De igen, ez ugye elhangzott többször, hogy mondjuk egy nagyjából 10-szeresen lehet a valós betegszám. Most hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez így van-e, vagy nem. Nem tudom. Kutatóként azt kell mondjam, hogy láttam kéne egy nagy rakás adatot, hogy meg tudjam mondani, hogy ez 10-szeres, 15-szeres, 20-szoros, nem tudom. Biztos, hogy kell szorozni a valós betegszámhoz, mert ugye a legtöbb beteg, ugye, illetve nagyon sok beteg, az enyhe tünetes, tünetmentes. Emellett persze van egy óriási nagy rétege a megbetegedetteknek, aki eljut a kórházba, és ez a rossz, de emellett van egy csomó olyan, akit nem lát a rendszer, és valóban nagyon sok tünetmentes is van. Ez az, ami egyébként világkörüli útra vitte ilyen nagyon hatékonyan ezt a vírust. Úgyhogy nehéz lenne most mondani ennek egy számot, hogy ez pontosan mennyi, de mindenképpen kell szorozni, igen.
Egyébként a tünetmentesekre jut eszembe, hogy abban van valami tendencia, hogy a fiatalabbak lesznek tünetmentesek, az idősek meg inkább jönnek elő a tüneteik, vagy ebben is nagy a szórás, és simán lehet, hogy van valaki 80 fölött is tünetmentesen túl van a víruson, úgyhogy fel sem tűnik neki, hogy.
Igen, nagyon vegyes a kép, vannak kivételek, jól mondta, vannak 80 fölött tünetmentesek, akik simán átvészelik, vannak fiatalok, akik nagyon rosszul viselik, de ha generálban nézzük a populációt nagy általánosságban, akkor valóban igaz az, hogy minél fiatalabb valaki, annál kedvezőbb a kimenetele a betegség lefolyásnak, annál többször van tünetmentes, enyhe tünetes megbetegedés, és ahogy halad a korral előre, annál gyakoribb a súlyosabb megbetegedés, a súlyosabb lefolyás, de nyilvánvalóan, mint mindenben a természetben itt is vannak kivételek, úgyhogy láthatunk ilyet. Épp most volt a napokban hírekben, hogy egy 20 éves beteg is életét vesztette, igen, lehetnek ilyenek, ettől függetlenül az alapigazság az ténylegesen az, hogy az idősebbekre kell jobban odafigyelni, ez nem jelenti azt, hogy a fiatal vagyok, akkor nem kell figyelnem.
Igen, itt a rádióban is néhány nappal ezelőtt bemutattunk egy nőnek a történetet, aki 27 éves alapbetegség nélkül volt két hétig a Szent Lászlóban, és majdnem intenzív osztályra került az orvos, sok már aggódtak ért, hogy mi lesz vele. Most már felgyógyult.
Igen, nagyon sok genetikai hátterfaktort egyébként még nem tudunk, és ezek is most derülnek ki. Tehát a tudomány az lassan dolgozik, egyébként most a járvány során nagyon gyorsan ahhoz képest, ahogy szokott, de nagyon sok ilyen információ van, és lehet, hogy évek múlva majd már úgy tudunk beszélgetni, hogy el tudom mondani pontosan, hogy kinek milyen genetikai háttere vezet mondjuk egy súlyosabb betegséghez vagy egyébhez.
Ugorjunk vissza oda, amit ön hozott szóba, ez az R0 érték, ez az, hogy egy fertőzött hány embernek adja tovább a fertőzést, ugye?
Nagyon egyszerűen fogalmazva, igen. Egy picit ennél összetettebb, de ha egyszerűen akarjuk elképzelni, igen. Tehát ez a reprodukciós rátája a fertőzésnek, hogyha ez magasabb, akkor az azt jelenti, hogy gyorsabban terjed a járvány, hogyha alacsonyabb, akkor lassabban, illetve ami nagyon fontos, hogyha egy alatt van, akkor szokták mondani, hogy zsugorodóban van a járvány, tehát akkor kezd elhalni, és ez az az R0 érték, aminek az effektív értékét, a gyakorlati értékét, azt lehet csökkenteni azzal, hogy csökken a kontaktusszám, maszkot viselünk, stb. Tehát a vírus terjedési hatékonysága csökken emberről emberre.
És most önök ismerik ezt a számot?
Szerintem senki nem ismeri, tehát ez nagyon sok adat kell, hogy ezt pontosan ki lehessen számolni. Ez megint egy olyan dolog, amit akkor tudnék önnek jól megmondani, hogyha nagyon sokféle adatot látnék egyszerre, és ebből ki lehetne számolni. De látható, és megint a trendekhez visszamenve, tehát mindig a trendeket figyeljük, minden bizonnyal egy fölött van, hiszen látható, hogy növekszik a járvány, tehát sehol nem vagyunk még egy enyhülő betegszám növekedési rátánál, vagy bármi ilyesminél, úgyhogy biztosan egy fölött van. Az, hogy mennyivel egy fölött, azt nagyon nehéz lenne megmondani.
Lépjünk egy következő témára. A Facebook oldalán olvastam egy kommentjét, azt mondta, hogy az elmúlt 10 hónap legjobb híre volt az, hogy valaki oda kommentelte önnek egy védőoltásról szóló hírt, hogy az egyik cégnek sikerült 90%-os hatékonyságú védőoltást fejleszteni, ami már előre haladott fázisban van a tesztelésnél is. Mesél nekünk erről a mondatáról, hogy ezt tartja a legjobb hírnek. Ez tényleg ekkora jó
hír? Ez ekkora, igen. Megmondom miért, nem is a 90%-ra kell itt figyelni. Ugye a vakcinákkal kapcsolatban a legfőbb és az elsődleges kérdés a hosszú is az egyes ponttal az volt, hogy lehet-e hatékony és biztonságos vakcinát csinálni erre a betegségre. Most már tudjuk, hogy erre a válasz egy óriási igen, és most már azóta ugye több hír is jött, ugye Oroszországból is, hogy ott is úgy tűnik, hogy működik a vakcina, és következő hetekben várható a többi nagy vakcina projektről is. Most már úgy tűnik, hogy hasonló hír, úgyhogy ezért rendkívül jó hír ez az elmúlt 10 hónap legjobb híre, mert most már tudjuk, hogy valóban lehet vakcinát csinálni. Nyilvánvalóan vannak még nyitott kérdések a vakcinával kapcsolatban, meddig fog védeni, különböző korcsoportokat milyen mértékben véd. Vajon aki vakcinálva van, az képes még majd terjeszteni a betegséget, amellett, hogy egyébként teljesen jól átvészelik. Ezek még nyitott kérdések, de az első nagy lépést megtettük, és igen, lehet hatékony vakcinát csinálni.
Volt egy kifejezés, szintén az ön Facebook oldalán olvastam, ezt vakcina nacionalizmus, ami ugye arra utal, hogy megy a lamentálás azon a sajtóban, hogy most akkor az orosz vakcina jó, vagy csak a nyugati jó, vagy a kínai nem jó, vagy melyik lesz a jó. Ön kutatóként hogy látja, hogy bármelyik vakcina lehet jó, vagy lát olyat, ami mondjuk önmagának nem adatná be?
Bármelyik vakcina lehet jó, ami mögött megfelelő minőségű, mennyiségű adat áll rendelkezésre. Ugye ez a vakcina nacionalizmus fogalom, egyébként a legrangosabb orvosi folyóiratban, Lancetben jelent meg ez a fogalom, onnan emeltem át. Ez arról szólt, hogy nagyon úgy néz ki, hogy mintha világhatalmi játszmák eszközévé vált volna az, hogy ki mikor, mekkora százalékú vakcinát jelent be, de ez senkit ne vezessen arra a tévútra, hogy beárnyékolja azt, hogyha elkészül egy vakcina, és amögött megfelelő tudományos evidenciát állnak rendelkezésre, akkor az lehet jó. És erre írtam én is, hogy biztos vagyok, mert egy Kínában és Oroszországban is kiváló kutatók dolgoznak, senkit ne vezessen tévútra az, hogy most a Vlagyimir Putyin mit jelent be, teljesen mindegy. Amint azokról a vakcinákról is rendelkezésre áll majd egy tudományos cikk formájában, vagy tudományos adatformájában megfelelő bizonyosságú adatsor, akkor az is egy jó vakcina lehet a jövőben. Tehát itt ez lesz majd a lényeg számomra kutatóként.
Tehát akkor a jelenlegi állása szerint ezekről a vakcinákról nincs olyan hír, ami miatt ön szerint aggódnunk kellene?
Ugye majd akkor tudom megvéleményezni egy-egy vakcinát, nagyon sokról beszéltünk most, mert most már több mint 300 van a világban, de hogyha csak azt nézzük, hogy klinikai hármas fázisban mennyi van, az most 11, úgyhogy igazából egyesével lehetne véleményezni. Amit tudok most mondani, hogy ez a vakcina nacionalizmus fogalma, ez egy nagyon rossz trend. Én nagyon remélem, hogy ezt a világvezetői majd elhagyják, és a vakcina bejelentés nem attól fog függeni, hogy ki mondja be előbb és ki mond nagyobb százalékot, hanem valóban megmarad egy tudományos és egészségügyi fejlesztési folyamatnak. És amennyiben eltekintve most a vakcina nacionalizmus, az orosz vakcina mögé is jön egy megfelelő jó adatsor, amit a világvezető tudósai nálam sokkal nagyobb kvalitású emberek majd jól véleményeznek, akkor én arra azt fogom mondani, hogy ez egy jó vakcina. Ezt még ugye egyelőre nem tudjuk, de minden esetre üdvözítőek az adatok, amik érkeznek.
Említett ezt a klinikai 3-as tesztfázist, ez mit jelent pontosan?
Hát ez egy viszonylag hosszú lenne most így elmagyarázni, de nagyjából azt kell elképzelni, hogy több tízezer embert vizsgálnak, és itt a vizsgálatot mindenki úgy képzelje el, hogy rendkívül részletesen követnek egészségügyi állapotra való tekintettel. Az egyik felüknek beadják a vakcinajelöltet, a másik felüknek egy úgynevezett placebo készítményt, és figyelik az eseményeket. Eseménynek hívjuk azt, amikor ebből a vizsgálati csoportból, ebből a nagy egészből valaki tünetekkel megjelenő koronavírus fertőzést mutat. Amennyiben a vakcinált populáción ez 50%-kal legalább kevesebb ilyen eset van, akkor az 50% hatékonysághoz a vakcina, ez a minimál elvárás. Most úgy tűnik itt a Pfizernél meg az orosz vakcinánál is, hogy ez 90% körüli, tehát az esetek 90%-ában a vakcina megvédte ezt a populációt, ez nagyon jó hír. Nyilván a végső adatok majd egy picit másak lesznek, de a 90% azért azt is mutatja, hogy nem lesznek 50%-os a végső adatok, maximum egy valamivel kevesebb talán, de ez jó hír.
És hogyan lehet ebből olyan vakcina, amit mondjuk Magyarországon széles körben lehet majd használni az oltásra? Tehát, hogy milyen út vezet még oda, hogyha megtesz, hogy ezt röviden elmondja, hogy az aztán tényleg elérhető legyen így az egyszerű emberek számára is.
Igen, az első nagy tévedés, és itt nagyon sokan megejtik ezt a tévedést, ez most nem az ön hibája, hogy Magyarországon elérhető lesz. Ugye eleve a járványkezelés is határokon túlnyúló. Tehát azt a fajta gondolatmenetet kell magunkévá tenni, hogy uniós szinten mit szerzünk be, kontinens szinten mit lehet bevetni. És akkor most mondok néhány példát. Például a Pfizer vakcina, ez egy mRNA-s alapú vakcina, ami azt jelenti, hogy mínusz 70 fokon kell hűteni, szállítani és tárolni azokon az oltóközpontokon, ahol majd beleszadva. Ebből már sokan gondolhatják, hogy nem ez fogja Afrikát például megmenteni, úgyhogy ez mindenképp másik technológia kell. Úgyhogy, hogyha általánosság beszélek a vakcinákról, akkor végig kell menni a klinikai tesztfázison. Meg kell lenni azoknak az adatsoroknak, a végső adatsoroknak, amik mutatják, hogy mennyire hatékony, biztonságos-e, ha ez megvan, akkor rendkívül nagy kvalitású tudós emberek bizonyos engedélyezési hatóságoknál, vagy az amerikainál, vagy az európainál megnézik ezeket az adatokat, megnézik, hogy valósak-e, jók-e. Ha ez így van, akkor mehet a gyártás. És itt a mehet a gyártás az már egyébként a klinikai fázis 3 alatt elindult. Az Amerikai Egyesült Államoktól az uniónál mindenki nagyon sok pénzt költött arra, hogy a vakcina már le legyen gyártva, mielőtt az engedélyezés megtörténik. Ha a vakcina közben elbukik, akkor a gyártósor is megy a kukába, és ez egy kidobott pénz volt. De még mindig jobban megéri ez a pénzügyi kockázat az államoknak, mint viselni a mostani járványnak a pusztító következményeit, úgyhogy valahogy így kell elképzelni. Ami a gyakorlatot illeti, az azt jelenti, hogy most néhány hónapon belül már elkezdhet szivárogni több vakcina is. Az, hogy milyen mennyiségbe áll majd rendelkezésre, és milyen földrajzi eloszlásban, ezt majd meglátjuk, de a jövő év mindenképp az átmenetével lesz, és szépen elkezd majd begyűrűzni ez a fajta megoldás is a járványkezelésben.
De a földrajzi eloszlás az ön szerint politikai kérdés lesz? Tehát, hogy ki ígér több pénzt érte, kinek van jobb lobbija, vagy ez megmaradhat egy járványkezelési szakkérdésnek, hogy hova, hogyan osztják szét a vakcinákat?
Elsőként nagyon remélem, hogy megmarad szakkérdésnek, másodszorban pedig el tudom mondani, hogy több nemzetközi egyezmény és szervezet is létrejött abban a tekintetben, hogy ez a fajta eloszlás, amit most ön mondott, ez megvalósuljon. És ebben nagyon sok ország részt vesz, az Európai Uniótól különféle egyedi országokig, Amerikán át, tehát ez ezt hivatott biztosítani, hogy a vakcina eloszlás egyenlő mértékű legyen, ezt az államok is belátták, hogy az nem járható út, hogy levakcinálom a saját országom, aztán becsukok mindent és várok. Ez a járvány, ez egy határokon átnyúló probléma, úgyhogy közösen kell kezelni azt, hogy ez hogy fog a gyakorlatban megvalósulni. Nagyon remélem, hogy úgy, ahogy eltervezték, ezt meg majd meglátjuk a jövőben.
Azt már hallhattuk itthon kormányzati részről, hogy ingyenes lesz majd itthon a tervek szerint ez a vakcina, és önkéntes lesz majd a felvétele. Egyetért ezekkel?
Fogalmam sincs, hogy abban az időpontban, amikor ez jó lesz, tehát bevethető lesz és elérhető lesz, akkor ez mit fog jelenteni majd a járvány szempontjából? Az, hogy ingyenes és önként felvehető, az mindenképpen jó. Emellett nyilvánvalóan, és ez most világszintű stratégia, amit mondok, a WHO által kitalált, kidolgozott stratégia, hogy mindenképpen azokat az elemeit a társadalomnak is majd meg kell védeni. Ez egy prioritási dolog, például egészségügyi dolgozók, idős emberek, akik vagy a terjesztésben kulcs szereplők, vagy pedig nagyon súlyosan tudják elszenvedni a fertőzést. És úgy hallottam, már amennyire hírekből én hallottam, hogy hazánkban is ez a stratégia nyilván, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz, de ez így jónak tűnik.
és az önkéntesség. Tehát vannak kötelező védőoltások Magyarországon is, emiatt kérdezem, hogy itt ez egy annyira érzékeny kérdés most, ha látjuk a társadalmi feszültséget, hogy ez nem bevethető, vagy úgyse lesz annyi vakcina, hogy mindenkinek be lehessen adni, vagy ön szerint mi van az önkéntesség mögött?
Igen, erre szoktam azt mondani, hogy meglátjuk, hogy akkor mi lesz. Tehát amikor majd már itt lesz a vakcina halmokba és bevethető, akkor kell majd látnunk, hogy az aktuális járványhelyzet milyen. Ha az aktuális járványhelyzet súlyos lesz, akkor minden bizonnyal majd bele kell ugrani egy olyan vakcinálási stratégiába, ami mondjuk megköveteli azt, hogy nem lehet önkéntes. De nagyon remélem, hogy ezután a tél után, amit most itt átvészelünk, most már majd egy enyhébb járványról beszéltünk, ez az optimista forgatókönyv, én ebben bízom, és akkor tényleg talán megmaradhat ez, hogy önkéntes lesz a vakcinálás. Ez már csak azért is jó, mert a több vakcina is lesz a piacon, akkor az emberek akár választhatnak is, hogy éppen melyiket akarják. Meglátjuk, nem szeretek jósolni, nem is tudok jósolni sajnos, meg kell látnunk, hogy akkor milyen lesz a járványügyi helyzet, és a vakcinálási protokollt is majd a hatóságok annak mentén szabják mindig, mindenhol a világban.
Mit jelent az, hogy le kell gyártani a vakcinákat? Tehát, hogy ez miért tűnik nagyon sok időnek? Ez nyilván bonyolultabb folyamat, mint mondjuk egy, nem akarok egy szakterületet sem megbántani, de mondjuk egy játékkockát legyártani, úgy feltételezem. De mi ennek a módja, ami nem úgy működik, hogy na, beállítok egy csomó gépsort, és akkor egy hét alatt megvan rengeteg vakcina?
Tulajdonképpen gépsort kell beállítani, de attól függően, hogy milyen vakcina technológiáról beszélünk, másfajta gépsorokra van szükség, de azt kell elképzelni, mivel ez egy gyógyszeripari eljárás, és tulajdonképpen egy egészségügyi terméket gyártanak, egy rendkívül tiszta környezet kell, rendkívül komoly szakértői háttér, rendkívül komoly gépesítés. Millióféle vakcina projekt van, szóval most nehéz lenne elmondani, hogy ez pontosan hogy néz ki, mert mindegyiknél egy picit máshogy. Ez egy rendkívül tiszta, rendkívül komolyan ellenőrzött folyamat, tehát ez nem egy olyan egyszerű, hogy beleugrok és legyártok 2 milliárd adagot. Mindennek van kapacitása, minden gyáregységnek. Úgyhogy majd innen-onnan, ilyen-olyan gyárakból, ilyen-olyan vakcinatechnológiák szépen fokozatosan majd jönnek, és töltődnek fel ezek a bizonyos vakcinaraktárak. Az, hogy milyen mértékben, milyen gyorsan, ezt majd meglátjuk. Erre nem biztos, hogy én vagyok a legjobb szakember, aki ezt látja, ezt valószínűleg ilyen WHO szinten látják jobban, hogy hol milyen kapacitási erőforrások vannak.
Magyarországon tudni fogunk gyártani ilyen vakcinát?
Hát ilyesmi adatot én nem tudok sajnos. Én nem tudom, hogy milyen a kapacitás itthon, ezt valószínűleg hatósági szinten tudják. Én nem tudom, hogy milyen gyártósorok és milyen mennyiségben, minőségben állnak rendelkezésre.
De akkor az ebből, amit mond, az mindenképpen kitűnik, hogy azért olyan értelemben jóval bonyolultabb ez, mint mondjuk egy maszkgyártó gépsort összerakni, amiről az első hullámban láttunk ilyet, ugye, hogy valamelyik börtönben összeraktak egy ilyen gépsort, és akkor lehetett gyártani a maszkokat. Tehát azért ennél ez jóval bonyolultabb.
Ennél sokkal bonyolultabb, és ami jó hír, hogy sokkal jobban ellenőrzött. Tehát ez nem egy maszkgyártó üzem, ez egy nagyon komoly egészségvédelmi termék, amit nagyon komolyan ellenőrizni kell, és a gyártósor sem mindegy, hogy milyen, úgyhogy itt azért semmiképp se ezt képzeljük el.
Írt egy cikket a portfólióra, ahol nem kérdezték önt, hanem hagyták leírni, amit szeretne, és ebből szeretnék idézni két gondolatot, és szeretném, ha erről mesélne a hallgató mindenki. És az egyik az, idézem, kutatóként szemlélve az eseményeket, tisztában vagyok vele, hogy a COVID-19 világjárvánnyal hatalmas szerencsénk volt. Mire gondol ez alatt?
Itt, és akkor most a vakcinákról is beszélhetünk egy picit. A nagy szerencse az volt, hogy kutatóként, főleg a mi területünkön itt a kollégákkal, meg külföldi kollégákkal, és azért tudtuk, hogy a koronavírusokban van olyan potenciál, megvan ez a képesség, hogy ilyen világjárványt okozzanak. Ez két okból jó hír. A koronavírusok kutatása rendkívül széles körű már a SARS világjárvány óta, úgyhogy elég sok mindent tudtunk róluk. És ami a legfontosabb tudás, az pedig az, hogy a legjobb immunválaszt és az immunitásban legfontosabb része az a bizonyos tüskefehérje a felszínén, és nagyon sok olyan kutatás volt már levezényelve, befejezve laboratóriumokban, igaz, hogy a SARS-1-gyel meg a közel-keleti koronavírussal, de mégis, amik éveket spóroltak a vakcinafejlesztésben is. Úgyhogy ez egy óriási szerencse volt, egy óriási tudományos fegyvertény. Genetikailag is könnyebb volt hozzányúlni a genom szekvenciáját megismerni, nagyon sok mindent könnyebb volt, annak ellenére, hogy egy új vírus, magát a vírus csoportot, aminek ez a vírus része, azt már azért ismertük. Úgyhogy ez egy nagy előny volt.
Jó, csak ugye laikusként ez egy kicsit furcsának tűnhet, hogy azt mondja valaki egy világjárvány, hogy szerencsénk volt, de akkor így értjük, meg persze az ön mondata is úgy szólt, hogy kutatóként szemlélve az eseményeket. A másik mondat, ami nem is egy mondat, hanem inkább egy gondolat ebből a cikkből, amiben tulajdonképpen felkészíti az embereket arra, hogy ne nyugodjunk meg azzal, hogyha leküzdjük a koronavírus világjárványt, mert hogy újabb járványok várhatnak ránk, és akár több is párhuzamosan. Mire alapozza ezt, és egy kicsit meséljen erről, hogy mire gondol, mi várhat ránk a következő években még?
Így van, most nem akarok önreklámozásba kezdeni, de 2016-ban már tartottam egy előadást abból, hogy a denevérek a következő világjárvány forrásai. Nem én vagyok a Nostradamus, ez nem azért volt, hogy magamat fényezzem, ez a tudományterületük tudja, hogy milyen víruscsoportok, milyen folyamatok révén tudnak kisebb-nagyobb járványokat, akár világjárványokat okozni. Ismerjük ezeket a hatásokat, tudományosan feltártak ezek a hatások. És az látszik, hogy ezek a hatások, és ha egyszerűen fogalmazik, akkor azt mondanám, hogy emberi térnyerés folyamatosan fokozódik. Úgyhogy abszolút várható, és mi tisztában is vagyunk azokkal a kisebb lokális járványokkal, amik folyamatosan felütik a fejüket. Brazíliában 20 éve nem látott vérzéses lázjárvány, Közép-Afrikában olyan járványok, amik sokkal ritkábban, sokkal kisebb mértékben voltak ott, és ha csak az ebolára gondolunk, amiről mindenki hall, Kongói Köztársaságban most üti fel a fejét a harmadik ebola járvány zsinórban. Ezek a hatások fokozódnak, úgyhogy én azért is gondoltam leírni ezt a gondolatot, hogy a legjobb lenne, hogyha ebből a járványból most, és politikai, egyéni szinten is mindent tanulna. Legalább annyit tanulna, hogy a következőt már ne elszenvedjük, hanem legalább meg tudjuk majd előzni valamilyen szinten.
De hogyan lehet megelőzni?
Nagyon sokféleképpen. Az első lépés a kutatás, a megismerés. Ha ismerjük ezeket a kórokozókat, és most jó példa egyébként, hogy beszéltünk a koronavírusokról. Tehát bele kell fektetni pénzt ezeknek a kórokozóknak a kutatásába. Még hogyha úgy is tűnik, hogy majd nem éri meg, mert kit érdekel az a vírus, ami Közép-Afrika eldugott dzsungeleiben megfertőzött 10 embert. Lehet, hogy 10 év múlva majd 100 000 fertőz meg. Tehát mindenképp érdemes költeni ilyen kutatásokra, mert most látszik a pénzügyi és egészségügyi haszna, hogy igen, azokat a kutatásokat, amiket annak idején csináltak más koronavírus, és elrakták a fiókba, azokat most bizony elő lehetett venni, és a vakcinafejlesztéseket 4 évvel meggyorsítani. Mindenképpen megéri erre költeni. A másik pedig az, hogy azokat a fajta emberi tevékenységeket, amiket nem kell szükségszerűen fenntartani, és most beszélhetünk a vadállatok kereskedelméről, ami most már a második ilyen koronavírus járvány szabadítja a világra, ezeket kellene visszaszorítani, csökkenteni, valamilyen szinten kezelni azokat az eseményeket, amik az állatokra, emberekre történő vírusátadást létrehozzák, hogy hát ennek a lehetőséget megteremtik.
Arról is ír a cikkében, hogy tulajdonképpen köszönhetjük magunknak ezt az egészet, ahogy élünk, majd nagyon leegyszerűsítve mondom, amit mondott. Ön szerint ebben lehet változás, hogy mennyit utazunk, hogy hogyan zsigereljük ki a földet?
Azt gondolom, hogy a globalizált világ most már annyira ráállt, és a jóléti társadalom is erre a működésre, hogy ebből nagyon nehéz hirtelen váltással kiszállni. Amit tehetünk, az nagyon jól összhangban van a klímavédelemmel, meg a zöld gondolkodással, hogy cselekedj lokálisan, és ennek lesz valamikor valahogy globálisan majd hatása. Ha mindenki odafigyel egy picit arra, hogy óvja a környezetét, óvja a természetet, akkor azt meghagyhatjuk egy viszonylag stabil állapotban, és kevésbé szabadulnak ránk majd a jövőben hasonló kihívások, és akkor most nem csak a járványokról van szó, hanem akár a klímáról, meg hasonló szörnyűségekről, amikkel azért majd most kezdenünk kell valamit a következő 10-20 évben.
Dániára, hogy ugorjunk ki, már mondta itt az állatokat, akkor eszembe jutnak a nyércek, és hogy Dániában ők okoztak most itt a járvány közben problémát. Egyrészt hogyan fertőződnek meg állatok, meg itt azt is lehetett olvasni a sajtóban megint ezt az hangzatos címet, hogy mutálódott a vírus, egy kicsit segítsen ebbe kiigazodni, mekkora itt a probléma.
Igen, jó, hogy a nyérceket szóba hoztuk, mert az előbb a vadállatkereskedelemmel példáloztam, de példáloztam volna a nyugati országok által még mindig fenntartott prémkereskedelemmel. Na most ilyeneket kellene valahogy alterálni, vagy legalábbis megszüntetni. Látható közegészségügyi veszélyt hordoz magába. Eddig ugye állategészségügyi szinten gondolkodtunk valószínűleg ezekről, most látható, hogy azért ilyet is tud csinálni. A mutálódás az egy természetes dolog a vírus esetében, meg minden élőlény esetében. Amit itt lehetett látni, és amit lehet tudni egyelőre a nyérces eseményről, hogy a vírus képes megfertőzni egy másik szervezetet, és ott nagy tömegben sokszor átadódni, akkor bizonyos változások meg tudnak maradni a vírus genetikai állományában. Nevezetesen itt az történt, hogy ez a bizonyos tüskefehérje változott elméletileg olyan mértékben, aminek kihatása lehet bizonyos készítményekre, amik most tesztelés alatt vannak, klinikai tesztelés alatt. Ez nem azt jelenti, hogy kidobhatjuk a kukába ezeket és a vakcinákat is, hanem azt, hogy bizony erre a fajta viselkedésére is kell készülni a vírusnak, és olyan dolgokkal, hogy például ezeket a nyércfarmokat jobban ellenőrizzük, vagy bezárjuk, rákészülni, hogy ne hagyjunk teret a vírus ilyenfajta változásainak.
Más állatoknál felütheti a fejét hasonló probléma? Most ilyen nem vadállatokra gondolok.
Így van, tehát számos ilyen tanulmány van. Itt a nyérceknél a fő probléma az volt, hogy mint minden nagyüzemi állattartásnál nagy tömegbe, kicsi helyen összezsúfolva, összezárva. Minden megbetegedés, minden fertőző betegség úgy hívjuk, hogy denzitás függő, tehát ha valamilyen fogékony állatból, élőlényből sok van egy helyre összezárva, legyen ez egy város vagy egy nyercfarma nyercekkel, akkor ez egy fertőző betegségnek egy kiváló hely. Itt is erről van szó. Vannak még fogékony állatok, vagy bizonyos mértékű fogékony állatok, de ott egyelőre nem látunk ilyet, nem véletlenül. A vírusnak hagyunk teret, hogy ezerszer átfertőzzön bizonyos nyérceket, akkor bizony-bizony egy ilyen nyérc variáns ki tud alakulni. Ez nem azt jelenti, hogy ez egy teljesen másik vírus, hanem azt jelenti, hogy én kutatóként a genomjában látom, hogy itt meg ott volt egy kis változás, de ez ugyanúgy megtörténik, mint az emberi populáción belül is. Viszont a nyérc az természetesen egy másik evolúciós közeg. Most ez már kezd biológia óra lenni, de a lényeg ennek, hogy senki ne féljen ettől, ez megint egy olyan dolog, amit meg kellett ismernünk a vírusról, és amivel majd számolni kell a kutatóknak.
Szerintem, amikor valaki laikusként azt hallja, hogy mutálódik a vírus, akkor arra gondol, hogy durvább lesz az ereje. Ilyenről van ez szó, vagy csak egyszerűen más?
Igen, ez a durvábbra mutálódik, ez nem egy forgatókönyv semmilyen vírusnak a világon. Általában, hogyha egy szervezetben, és most maradjunk az emberiségnél, most már több mint 50 millió fertőzés van világszerte, sokszor tud terjedni a vírus, sokszor tud fertőzni emberrel emberrel, akkor úgy szoktuk mondani, hogy hozzászokik a gazda szervezethez. Általában a vírusfertőzések enyhülni szoktak idővel. Ez nem azt jelenti, hogy két hónap múlva már semmit nem ér a koronavírus, ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, de ez szokott lenni. Tehát evolúciósan a vírusnak is az az érdeke, hogy fönnmaradjon, messzebbre jusson, jobban fertőzön, nem pedig az, hogy megölje a gazda szervezetet és kipusztuljon a föld színéről.
Két kérdésem van is. Az egyik, hogy ez egy személyesebb, hogyha válaszol rá, ha nem, akkor azt is megértem, hogy ott a kutatói között egyébként voltak-e már fertőzöttek, van-e személyes tapasztalatuk, vagy önök annyira tudnak vigyázni magukra mindenféle védőfelszereléseikben, meg a tudatosságukkal, hogy átvészelték egyelőre.
Igen, ez nagyon jó, hogy felhozta, nem is személyes, nagyon jó, hogy beszélünk róla. Nincs szerencsére ilyenünk, és akkor itt hangsúlyoznám, hogy annak az esélye, hogy valaki semmiképp se kapja el a koronavírust, ilyen nincs. Viszont a kockázatát, hogy elkapjuk, extrém módon lehet csökkenteni. És mi itt kutatóként ugye tisztában vagyunk azzal, hogy mik azok a folyamatok, viselkedési normák, viselkedési formák, amikkel mi rendkívül minimálisan tarthatjuk azt az esélyt, hogy elkapjuk ezt a vírust, még hogyha nagyon sok fertőzött is mászkál az utcákon. És ezek azok, amiket mindenki ismer. Maszk, kézmosás, távolságtartás, nem megyünk minden héten háromszor vásárolni, csak mondjuk havonta kétszer, és amikor nagyon szükséges. Tehát kerüljük a zárt helyeket, kerüljük a tömeget, ezek az alapszabályokkal nagyon jól át lehet vészelni ezt az időszakot, és most lábjegyzetben mondom, hogyha mindenki ezt így betartaná, akkor sehol sem lenne már a járvány. Tehát ez ennyire fontos. És jó, hogy mondtam, mert akkor most mondhatom, hogy most példaként tudunk szolgálni, mert láthatóan tényleg nagyon fontos, és így működik.
Bizonyára mindenki tapasztalja, hogy mennyire megosztja az embereket a koronavírussal kapcsolatos mindenféle hírek. Én nagyon tartózkodok attól, hogy közösségi médiában kommentáljak, de valamelyik nap megtettem ezt, és reakcióknak a 80% azok is nevető fej volt rajta, meg a nincs járvány kommentek, meg ilyesmi, és engem ez nagyon elszomorít, és kíváncsi vagyok, hogy kutatóként önök ezt hogy élik meg, hogy miközben az egész napjukat erre teszik föl, meg az elmúlt 10 hónapjukat, közben az emberek még mindig ilyen hozzáállásra vannak egy részük. Szóval ez önöknek milyen érzés?
Igen, az érzésről kevésbé beszélek, inkább kutatóként beszélnek. Tehát kutatóként szemről nyilván elemezni kell ezeket az embereket. Ez jobb lenne egy pszichológus, vagy hasonló olyan szakterület, a társadalomtudós, aki látja ezeket a társadalmi folyamatokat, amik ide vezetnek. Hogy manapság már egy szakmai vélemény ki tud váltani ilyen reakciót a társadalom meg egy kis rétegében. Ez mindenképp rossz. És ezt mindenképpen hosszú távon kell majd orvosolni, az oktatás, a közösségi nevelés, közösségi tudományos gondolkodásnak a fejlesztésében. Egyénileg pedig az döbbentett meg, hogy miért nem egyértelmű bizonyos emberek számára, hogyha élvezik a társadalmi biztonságot, a társadalmi jólétet, hogy a sarkon ott van a bolt, ott van az egészségügyi ellátás, elektromos hálózat, stb. És fizetik az adót, akkor miért nem evidens az is, hogy figyelnek mások egészségére, és a közösségi egészséget fenntartjuk. Tehát ez az, ami számomra érthetetlen, meglátjuk. Ez minden esetre egy nagyon komoly tanulsága a mostani világjárványnak, mert láthatóan ez egy világméretű jelenség, és ezt majd bizony a társadalom tudósok fogják tudni megfelelő mérszögében elemezni.
De ön egyébként olvas kommenteket, vagy tudatosan lesegörgeti a cikk alatt, hogy mit írnak az emberek?
Én azt gondolom, hogy a kutatóknak is, és inkább még jobban az egészségügyi dolgozóknak sem jó, ha ilyet olvasnak, hivatásból kell dolgozniuk, nekünk is, és ez a feladatunk, ez a társadalmi kötelességünk, hogy ezt megcsináljuk. Minket, és itt most mindannyiunk nevébe tudok beszélni kollégákkal együtt, nem zavar ez. Tudjuk, hogy ezek az emberek nem gonoszak, nem akarnak rosszat, csak valószínűleg nem értik a helyzetet teljes mélységében. Ezen majd hosszú távon talán a társadalom tud változtatni.